kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Immár hagyomány a vatikáni Sixtus kápolnában az Urunk megkeresztelkedése ünnepén tartott keresztelés, amit Ferenc pápa ezúttal is személyesen végzett. Január 12-én 21 kisfiú és kislány részesült a szentségben, akik a vatikáni alkalmazottak gyermekei, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Konrád Krajewski bíboros pápai fő alamizsnás volt, a szentség kiszolgáltatásában részett Fernando Vérgez Álzaga bíboros, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke is. A keresztség szentségében részesülők többsége alig pár hónapos csecsemő volt. A kápolna kórusa ezúttal a kicsiknek kedvezett, énekeik csendesek voltak. A keresztelési szertartás kezdetén a Szentatya így szólt a szülőkhöz: engedjük meg, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, mert ma ők irányítanak, és nekünk kell szolgálnunk őket a keresztség szentségével és az imával. 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány teljesítette a vállalását, 2023-ban letörte, 24-ben pedig alacsony szinten tartotta a háború és az energiaválság következtében megnövekedett inflációt, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében mérséklődött a termelés, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. Az idei évben több mint 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetnek meg a felsőoktatásban, jelentette be a szakállamtitkár a Dunaújvárosi Egyetem megújult főépületének átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika arról beszélt, egy 328 ezres közösséghez csatlakozik az, aki február 15-ig beadja a felvételi jelentkezését és bekerül valamelyik egyetemre. Hankó Balázs miniszter előzőleg arra hívta fel a figyelmet, hogy hozzáférési fordulat történt a magyar felsőoktatásban. Demonstrációt hirdettek ma délutánra a taxisok Budapesten, létszámstoppot, tarifaemelést és jobb adózási kondíciókat szeretnének elérni, emellett azt is kérik, hogy az új KRESZ kialakításának folyamatába vonják be azokat, akik nap mint nap hivatásszerűen vesznek részt a közlekedésben. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betiltását sürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A Politico brüsszeli lap úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris fűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Csehország felkészült arra, hogy az orosz kőolajról átálljon a nyugati irányból érkezett kőolaj használatára, jelentette be a cseh kormányfő. Petr Fiala kiemelte, országa 60 év után válik függetlenné az orosz barátság kőolaj vezetéktől. Moszkva azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy működésképtelenné akarja tenni a török áramlat gázvezetékeket. Az orosz külügyminiszter beszélt arról is, hogy szerinte Washington áll a vezeték kompresszorállomás elleni ukrán dróntámadás hátterében. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, az USA-nak semmilyen területen sincs szüksége versenytársa, kezdve az energiaszektorral. Egyelőre nem érkezett javaslat Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapatától egy Vladimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozóra, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov közölte, Oroszország a beiktatását követően fogja tanulmányozni Trump Ukrajnára vonatkozó végleges álláspontját. Megjegyezte azt is, hogy a kaliforniai tűzvész több mint 150 milliárd dolláros kárt okozott, ami több, mint amennyit az Egyesült Államok Ukrajnába pumpált, ahogy fogalmazott. Balti őrszem néven új missziót indít a NATO a balti tengeri infrastruktúra védelmére. Mark Rutte NATO főtitkár Helsinkiben arról beszélt, hogy szerte a szövetség tagállamaiban tapasztalják, hogy destabilizáló kampányok folynak, kibertámadások, merényletek és szabotás formájában. Oroszország szerte leállt tegnap az internetszolgáltatás, nehézségek léptek fel a taxirendelésnél és az autó megosztás igénybevételénél is, a Telegram szolgáltatás ugyanakkor rendben működött. A helyreállásról az első hírek még délután érkeztek. Végül az időjárásról. Döntően borult lesz az ég, többfelé hószálingózással, többnyire gyenge havazással. Az ország több pontján is kialakulhat vékonyabb hóréteg, általában gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A csúcson mérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
sorrindo ciente de graça e fica mais lindo por causa do
nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban a Vatikán osztpolitikájával foglalkoztunk, és nagyjából eljutottunk a magyarországi eseményekhez, ugye amikor volt 1964-ben ez az ominózus találkozó a szentszékkel, ugye nagyon sok kérdés nyitva maradt, mert nem volt rá lehetőség, illetve nagyon sok mindenről szó volt, de ugye a Vatikán titkosította, és még nincs lehetőség arra, hogy ezt megtudjuk. De még ahogy Mindszenty Bíborosról beszéltünk, Budapéter atya teológiai tanárral az előző adásban is, mint ahogy előtte 109 adásban, azért engem érdekelne az, hogy a Mindszenty Bíboros ugye hosszú évekig ott él a 56-os forradalomtól 1975-ig, majdnem 20 évig az amerikai nagykövetségen, hogy gyakorlatilag ő vele már itt, ahogy teltek az évek, még kinek volt baja?
Hát az egész államvezetésnek.
Tehát gyakorlatilag teljesen elzárva, hivatását nem gyakorolva, élt egy kis szobácskában, és körülbelül csak imádkozott, mert hogy tulajdonképpen ő már
bíboros
volt, funkció nélkül, vagy nem tudom.
Tehát itt szét kell választani a dolgokat. Tehát egyrészt esztergomi érsek.
Igen.
Magyarország primása. Az utolsó herceg primás, mert hogy utána a vatikáni zsinat eltörölt a feudális címeket, tehát most már nincs ilyen, hogy herceg primás. Tehát ez mind az ő, mondhatjuk így, hogy a magyarországi egyház feje, és ez volt neki a funkciója. Ezt nem tudja gyakorolni, mert hogy akadályoztatva volt. Viszont a szentszék nem mentette föl az esztergomi érsekség alól. Tehát amíg a szentszék föl nem menti, addig hivatalosan ő az esztergomi érsek. A másik, a bíborosság, az viszont olyan, hogy amíg meg nem fosztanak valakit, ez nagyon ritka, a bíborosságtól, az mint halálig bíboros. Mint halálig. Ugye a püspökségről most már 75 éves korban úgy is le kell mondani, ugye az új kódex, az új egyházi törvénykönyv szerint, viszont hogyha valaki bíboros, az nem számít, az mint halálig. Uh-huh. Tehát itt most ez volt a lényeg, hogy van egy olyan esztergomi érsek, akit annak idején 1948-ban ugye, karácsonyán elfognak, bebörtönöznek, elítélnek, aki 56-ban pár napra kiszabadul, és utána pedig bemenekül az amerikai követségre. De Mindszenty, ő annyira szálka a kommunista államvezetés szemében, hogy őt nem lehet kiengedni. Tehát, ha Mindszentyt visszaengednék esztergomi érseki székbe, hát az egy akkora blama lenne a kommunista pártvezetésnek, hogy hogyan lehetséges az, hogy visszaengedik, amikor már 48-tól ő már elítélt.
De én értem csak, hogy gyakorlatilag akkor 48-tól elítélt, 56-tól 75-ig a nagykövetségén, és akkor az esztergomi érseki feladatait ő adminisztratíve tudta körülbelül ellátni, vagy úgysem?
Semmilyen módon nem tudta. Tehát egyáltalán nem tudott ellátni semmit. Annyit tudott, hogy mint püspöknek kötelesség imádkozni az egyházmegyéjét, meg misét mondani, azt meg tudta csinálni.
Ebben az időben ugye ezek a fajta delegációk, mint ami már mondjuk manapság is van, ami egy bíborosnak lenne a feladata, vagy esztergomi érseknek, hiszen ő neki csak ez az egy pozíciója maradt meg. Ezek nem voltak, tehát mondjuk delegációban nem kellett vonulni a Rómába, vagy bárhová, de hogy gyakorlatilag akkor esztergomi érseki funkció sem működött a kommunista Magyarországon.
Nem. Tehát egészen addig, amíg ki nem nevezték a
Lékait.
Így van, addig nem volt esztergomi érsek. Illetve volt esztergomi érsek, csak éppen akadályoztatva volt, hogy ellássa feladatát. Ez volt Mindszenty.
Gyakorlatilag szegény Mindszenty bíboros az élete delején végig vagy fogságban volt, vagy pedig egy ilyen itthoni számvezetésben.
Így van, de ezt mindenki tudta, hogy nem tört meg. És ezért féltek tőle a kommunisták. Tehát, hogy őt nem lehet oda visszaengedni. Tudják, hogy ő úgyse lenne hajlandó behódolni. Tehát ő megint harcosan kezdene neki az esztergomi egyházmegye vezetésének. Akkor rögtön azzal kezdené, hogy az összes békepapot azt felfüggesztené, elzavarná, nem is tudom. Tehát féltek tőle nagyon. És ezért volt az, hogy szépen eltávolították nyugatra, hogy ott már a magyarországi egyházi dolgokba ne tudjon beleszólni.
És gyakorlatilag onnantól fog, hogy 75-ben kikerült Rómába, onnantól fogva már mint egyfajta nyugállományú pattengette az életét?
Vagy? Igen, tehát őt sérelmezte is, hogy utána kinevezték a Lékai Lászlót esztergomi érsekké, mert továbbra is annak tekintette volna magát, aztán utána elhagyta Rómát, átköltözött Bécsbe, a Pázmáneumba, és akkor a külföldi magyarok püspökeként járta a világ, néhány lelkipásztori látogatást tett a világ magyarjainál a különböző országokban, de hát még így is féltek tőle.
Nagy hatalma volt, így fegyverek nélkül is, igaz?
Így van.
A hit hatalma.
Akkor a tekintélye volt, és Mindszenty mondhatjuk azt, hogy Puskás öcsi mellett a második legismertebb magyar a 20. századból.
Puskás öcsi az első, az biztos. Akárhol járok így, a világban is, azt mondom, hogy magyar vagyok, biztos.
Puskás.
Igen.
Így van, az megy. És hogyha az ember katolikusok között van, akkor nagyon könnyen előkerül
Mincenti Bíborosnak a neve. Van, igen. De bíborosként, de olyan érdekes, hogy ugye mi bíborosként fogjuk használni. Na jó, de kanyarodjunk vissza az osztpolitikára, hiszen most itt a Mincenti József ügyével elindítottam a beszélgetést, tehát itt még szerzetes rendek fel vannak, oszlatva nagyjából. Most ebben történt-e valami nyitás?
Valójában nem. Tehát nyilván a Vatikán részéről fölvetődött a kérdés. Mert hogy összesen 4 szerzetes rendnek a működését engedélyezte az állam, ezek is mind olyanok, amik iskolát tartottak fönn, tehát 4 szerzetes rend és 8 iskola, 2-2-2-2 mindenkinek. Ez a többiek pedig igazából mondhatjuk így, hogy illegalitásban élnek. Közben azért a szerzetes papok egy jó része az bekapcsolódott már a lelkipásztorkodó papságnak a soraiba, méghozzá oly módon, hogy ugye először hát mindenféle egyéb dolgokat csináltak, ki mit tudott tenni, és aztán szépen, ahogy enyhült a rendszer, úgy föl lehetett őket venni egyházmegyei szolgálatba. Ezért is volt az, hogy 60-as, 70-es években annyi pap volt Magyarországon, mint soha. Mert hogy már egyházmegyés pap, mert hogy ezek a feloszlatott szerzetesek megjelentek a lelkipásztorkodásban. Most ez is az enyhülésnek egy jele volt, viszont arról szó sem lehetett az állam részéről, hogy újabb szerzetes rendeknek a működését hagyják jóvá, vagy hogy ezek a rendek terjeszkedjenek, ugyanis hát ezeknél is numerus clausus volt. Tehát azt jelentett, hogy évente 2 növendéket vehettek föl. Tehát, hogy így nem hal ki a rend, de nem is tud terjeszkedni.
Rafinált nagyon.
Persze. Nagyon-nagyon komolyan kézbe tartották a kommunisták ezt a rendszert. Viszont van olyan dolog, amiben azért engedményeket lehetett tenni. Ugye a magyar katolikus papoknak is esküt kellett tenni, ilyen kvázi hűségesküt az államnak. Hát tegyük, hát most rendben van, ebből ne csináljunk problémát, tehát nyugodtan tegyék le. Ugye papok között voltak olyanok, akik lelkiismereti okok miatt nem akartak esküt tenni, mondván, hogy hát ez egy kommunista, ateista állam, ilyen esküre nem lehet egy katolikus papot rávenni, de jóvá hagyták, nyugodtan tegyenek csak esküt. Aztán újabb kérdés volt, ugye a Pápai Magyar Intézetnek az ügye. Korábban egy nagyon jól működő intézet volt, ami hát pontosan az egyházi levéltárnak, a vatikáni levéltár kutatása révén is jött létre, hogy magyar papok ott kint tanulhatnak, és hát kutathatnak a Rómában található levéltárakban is, és így tovább. Csak hát ugye ezt is államosították. És most jön az ötlet, hogy egy részét visszaadnák, és ott magyar papok számára lakhatást biztosítanak azért, hogy Rómában végezzék a tanulmányaikat. Ugye ezzel a Pápai Magyar Intézet szépen újraindul, mind a mai napig megvan, hogy a Via Giulia-ban ott van ez a Magyar Kulturális Intézet, aminek most nem is tudom pontosan melyik emelete, talán a második emelete az, amely a Pápai Magyar Intézet. Tehát azért pici lépés, de mégis fontos, mert azt jelenti, hogy mehetnek ki Magyarországról papok, akik Rómában tudnak maguknak olyan végzettséget szerezni, amivel tudják képezni a magyarországi papságot. Tehát a licenciátus, vagy épp a doktorátus, hát elsősorban a licenciátus megszerzéséig engedélyezték, hogy mondjuk 2 évre a kintartózkodást.
Bocsánat, ez a licenciátus, ez mindig is előszobája a teológiai képzésben a hát doktorátusnak?
Az egyházi tanulmányi rendben, igen.
Tehát, hogy ez mondjuk ilyen évszázadok óta működő
igen,
rendszer?
Igen, igen. Ugye maga a szó az a licenciátus. Tehát, hogy így van, tehát, hogy ezzel már lehet tanítani. Egy felhatalmazás arra, hogyha a püspök is persze úgy látja jónak. De kanyarodjunk ide vissza, hogy azért ez sem annyira egyszerű, mert hogy na, de akkor kikerülhet ki a Pápai Magyar Intézetbe. Hát, hogy itt megint kialakul egy szűrőrendszer, hát csak olyanokat engedtek ki, akik lojálisak az államhoz. Mert fönnáll a veszély, hogy kiengednek antikommunista papokat, akkor azok esetleg ugye azzal az akkori szóval disszidálnak. Tehát nem térnek vissza.
Volt rá erre példa, tehát, hogy magyar pap, aki kikerült Rómába, így akkor a 70-es években mondjuk, az mondjuk kint maradt, vagy egyáltalán, tehát ilyen lehet? Fogja magát, nem jön haza végül is, csak akkor viszont az egyház zép feladatával mit fog csinálni?
Tehát elvileg lehetséges, most eznek utána kellene nézni. Tóth Tamás foglalkozott ezzel, tehát ő írt a Pápai Magyar Intézet történetéről könyvecskét. Nem tudom, hogy lett volna ilyen. Nem tudom, de hát ugye akiket kiküldtek, ez azért azok olyan emberek voltak, akik, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindegyiket beépítették 3x3-as ügynöknek. Van közöttük olyan is. A rendszerváltás után van, akiről ki is derült, tehát akiről egyértelmű volt, hogy jelentett a többiekről, akik ott voltak. De hát ezek a jelentések sem mind olyanok ám, amik bármire is használhatók lennének. Most leírja, hogy milyen okos, milyen jól tanul, meg milyen sokat imádkozik a kápolnában, most ezzel mire mennek?
Semmi. Tehát hogy azért ezeknek a jelentéseknek is azért...
Van, viszont akiket kiküldtek, azok meg azért mégis a papságnak a krémje. Tehát a legjobb tudásúak, meg a lelkiségben is a valamilyen kiválóságot kellett felmutatni, és ebben pedig benne van az, hogy a hűség az egyházamhoz. Hogyha engem, mit tudom én, az Egri Egyház megye püspöke küldött ki, akkor nekem felelősségem, hogy elvégezzem a tanulmányaimat, és utána visszajöjjek, és szolgáljam azt a közösséget, aki kiküldött engem. Azért küldtek ki, hogy utána visszajöjjek, és tudjam képezni mondjuk a papságot.
De mondjuk ez a mai napig így van, nem? Tehát olyanok kerülhetnek ki Rómába, nem? Mondjuk kispapként is, vagy akár utána, akiben valami spirituszt látszik, nem?
Igen, nyilván, tehát, hogy bizonyos fajta tehetség szükséges ahhoz, meg jó magaviselet, most ezt a szót használom rá, hogy valaki oda kerülhessen. Na de hát ott azért az a 60-as években nem volt annyira egyszerű, mert hogy a háttérben ott volt mindig a kommunista hatalomnak a kíváncsiskodása, és most nagyon szép szót használtam.
Tehát szigorúan át voltak világítva azok, akik kikerültek.
Persze. Mindenkinek be kellett menni, elbeszélgettek velük, és tovább még a 70-es években, akiket meg a 80-as években is, akiket küldtek, nem csak a Pápai Magyar Intézetben, mert a 80-as években, illetve a 79-től már a Collegium Germanicum et Hungaricumba is lehetett kiküldeni kispapokat, és még nekik is be kellett menni elbeszélgetésre. Engem 1988-ba küldtek ki, és hárman is mentünk egyszerre akkor az országból. Válóci József atya, a Janka Feri atya és én. Tehát, hogy mi voltunk az első olyan csapat, tudtunkkal, akiket nem rendeltek be sehova. Tehát nekünk nem kellett már menni a rendőrségre. De 1988-at írunk, ugye ez az az év, amikor megbukott Kádár János.
Igen, de hogy
Amikor már Grósz Károly lett a pártnak a főtitkára, és Grósz Károly abban az esztendőben már kiutazott az Egyesült Államokba. Tehát akkor már annyira recseget ropogott a rendszer, azt még nem lehetett tudni, hogy a következő évben, ugye mind a Nagy Imre temetésével aztán elindul a dominó.
Igen.
De már 88-ban már nem volt energiájuk rá, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzanak, hogy most kik mennek Rómába.
Meg az útlevél akkor már megmond, mert ugye korábban volt ez a bizonyos, nem is tudom, azok melyik volt az, amiben az öt szocialista
az ország, a piros
az volt útlevél. A piros útlevél az öt szocialista ország, és akkor
a kék útlevél volt az, amivel lehetett nyugatra is menni.
Na de 88-ban már megvolt ez?
Meg, nekem útlevelem 1986-ban lett először, de én már rögtön kéket kaptam, pedig akkor még csak Lengyelországba mentünk, a Varsó-Csensztahova zarándoklatra. Uh-huh. Na az is egy izgalmas dolog volt, mert az még ott a kommunizmusban, meg Jeruzsálemi rendszer, meg szükségállapot, no hát szoktam is róla mesélgetni más műsorokba, na de akkor már megvolt, tehát nekem kék útlevelem volt eleve, tehát 88-ban nem kellett újat igényelni, viszont akkor még csak 30 napra adtak sojournot, vízumot, tartózkodási engedélyt, és akkor Rómába kellett utána járni, hogy ilyen egész éves tartózkodást kapjunk, viszont akkor meg az volt, hogy csak egyszer lehetett kibeutazni az országba. Ezért nem tudtunk hazajönni karácsonyi szünetre, mert hogyha visszajövünk karácsonyi szünetre,
akkor nem
tudunk visszamenni tanulni. Tehát, hát még az is ilyen bonyolult rendszer volt. Lehet a 60-as években, ahogy mondom, meg a 70-esben még inkább ment ez az átvilágításos dolog, amely az ottani tanulmányokat volt hivatott szolgálni. Ami még nagyon érdekes, hogy a püspökeink innentől kezdve, itt a 64-es megállapodástól, részleges megállapodástól kezdve már tarthattak kapcsolatot, közvetlen kapcsolatot a Szentszékkel. Korlátozott módon és felügyelet alatt. Tehát ezt is ellenőrizték a pártnak, vagy a belbiztonságnak a szervei, de megindult egyfajta olyan kapcsolat, ami korábban ugye a püspökök részére elképzelhetetlen volt, szinte hermetikusan le voltak zárva. Tehát nem lehetett a Szentszékkel kapcsolatot tartani, most már ez is enyhül.
De ez a kapcsolattartás ez olyan, hogy mondjuk ugye nyilván internetvilága még nem létezett, tehát mondjuk a levelezést, a belbiztonságát nézte, nem tudom, a telefonokat lehallgatták még?
Persze, az nyilván minden püspökségben volt poloskázva, az természetesnek kell venni ebben az időben, hanem az, hogy például utazhattak. És az, hogy a zsinatra is mehettek ki magyar katolikus püspökök.
Hát csak kérdés az, hogy ugye mi volt a feladatuk, tehát, hogy ott említetted Péter atya, hogy ott azért egy kicsit ki volt adva, hogy hát lehetetlenítsék el ott a határozatokat.
Tehát. Igen, és hát ugye mindegyiknek meg volt azért a fedőneve, tehát ott ezek a püspökök is beépített emberek voltak, de ne dobjunk rájuk követ, mert itt igazából nem csináltak olyan dolgokat, amivel konkrétan ártani akartak volna az egyháznak, hanem ők is áldozatnak tekinthetők ebben a kérdésben, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a békepapság is ebben az időben, a nagy része áldozat. Tehát valamit valamiért. Jó, hát kinevezünk püspöknek, de ezen túl akkor szeretnénk látni, hogy akkor az egyházmegye kormányzásába is beleszólt a helyi hatóság. Uh-huh. Tehát minden jelentősebb plébánia csak úgy lehetett betölteni, hogyha a helyi államegyházügyi hivatalnak az emberei arra rábólintottak. Tehát az egri egyházmegye tekintetében, tehát a nagy plébániák, hogy Miskolc mint szent, vagy Mezőkövesd, vagy Gyöngyös, tehát ezekre a plébániákra csak olyan embereket lehetett kinevezni plébánosnak, megőrizték szépen a szabályt, hogy a püspök nevezi ki, no de a püspök csak azt nevezhette ki, akit előtte a Heves megyei, vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állami egyházügyi hivatalnak az emberei jóvá hagytak. Tehát ennyire kézbe tartották azért az egyháznak az ügyeit.
Thank you.
De milyen érdekes az is, hogy gyakorlatilag mondjuk tényleg a második világháború utántól, most akkor beszélek tényleg csak a Magyarország, illetve az itteni kommunista rezsim papságára, akik gyakorlatilag egy bő 4 évtizeden keresztül, hát nyilván ugyanúgy abban az időszakban vállalta valaki azt, hogy ő szeminarista lesz és pap lesz, és nagyon jól tudta, hogy ő milyen rendszerben fogja ezt a papi szolgálatot gyakorolni, és aki mondjuk feljebb jutott a ranglétrán, és mondjuk püspök lehetett belőle, tehát hogy ilyen körülmények között is vállalta ezt, mert mondhatta volna, hogy na jó, gyerekek, engem nem fogtok présbe szorítani, akkor én inkább kiszállok. Hogy mennyivel nagyobb volt a hite, hogy azt mondta, hogy jó, ha kell, akkor én ilyen korszakban is, de szolgálni fogom az urat, és azáltal a nyájamat. Pedig nagyon nehéz lehetett folyamatos prés alatt és felülés.
Igen, ezért én, tehát itt még sok kutatni való van, mert hogy egyrészt nem lett itt ez még teljesen kikutatva, másrészt pedig, hogy hát egy csomó dolog megsemmisült. Ez az egyik, a másik pedig, amit figyelembe kell venni mindig, hogy a kommunisták hazudnak. Tehát ez most nagyon kategórikus kijelentésnek tűnt.
Ez a lényeg az egésznek,
de,
igen.
De tehát amikor az ember kezébe vesz egy kommunista jelentést, tehát például, hogy megfigyeltetnek egy püspököt vagy egy papot, akkor ráállítanak több embert, és azok beadják a jelentéseiket, hogy most a bérnökön úton hogy visel a püspök. Milyen beszédet mondott, nem mondott esetleg valami kormányellenes kis félmondatot, vagy bármi, hogyan viszonyult az emberekhez, szépen mindenről bekérték a jelentéseket, viszont azt is tudni kell, hogy ezek az ügynökök, akik rájuk voltak állítva, hát nekik valamit produkálni kellett. Tehát nem mindig az igazat írták le, hanem néha kicsit tódítottak rajta, hogy magukat, mint ügynököt, jobb színben tüntessék fel a tartóik előtt, hogy lám, ez milyen ügyes megfigyelő, hogy ez még ezt is észrevette. Uh-huh. És lehet, hogy teljesen valótlanságot állít. Mondjuk ezt próbálták azért ellenőrizni, mert az ügynökök is egymást is megfigyelték, tehát nem egy ilyen beszervezett ügynök nem tudhatta azt, hogy a környezetében nincs-e valaki, aki meg őt figyeli.
Igen.
Tehát ez egy
ördögi kör.
Tehát igen, és egy teljesen abnormális dolog.
Igen.
De hát, és mégis egy ilyen körülmények között is az egyháznak valamiképpen szolgálni kellett az emberek üdvösségét. És akkor Kazaroli ezért mondta azt, amikor megvádolták azzal, hogy semmi mással nem törődnek, csak a püspök kinevezésekkel. Azt mondta, hogy nem igaz, minden más dolgot is újra és újra elővettünk a tárgyalásoknál, de azokban nem tudtunk előre haladni. Tehát egyszerűen azokban a kérdésekben mindig adakta helyezték a dolgot, hogy majd akkor erről jó, most beszéltünk róla, de hát ez még nem tiszta, majd legközelebb újra tárgyalunk róla. Viszont a püspök kinevezéseket, meg ennek a kérdéskörét azért tartotta fontosnak Kazaroli, mert azt mondta, hogy a történelmi tapasztalat az, hogy ahol nincsenek püspökök, ott előbb-utóbb meggyengül az egyház, vagy akár el is hal. Ez nem új tapasztalat egyébként. A középkorban is így volt, vagy kora középkorban. Ugye jöttek ezek az írskót térítők, mindenkit megtérítettek, mindenkit megkereszteltek, csak nem hoztak létre egyházszervezetet, nem volt püspök. Tovább mentek, 100 év múlva visszamentek, már mindenki pogány volt. Kezdhették előről. Mert hogy nem jött létre az az egyház szervezet, amely mint egy gerinc, vagy csontvász.
Amire mondjuk Szent István annak idején törekedett, mert hogy ha nem lett volna, akkor mi lett volna egy pogány magyar néppel?
Így van, tehát ez, éppen ezért a Szentszék is úgy látja, hogy ha másban nem tudunk elérni eredményt, csak abban, hogy kiegészül a püspöki kar, hogy az egyházmegyék élén püspökök vannak, akikre még azt is mondjuk, hogy olyanok, amilyenek, tehát akikről tudjuk azt, hogy ők olyanok, akik tulajdonképpen az államnak is megfelelőek, tehát valószínű, hogy nem a legbuzgóbbak, vagy a legelkötelezettebbek, mert aki annyira buzgó lett volna, azt az állam nem engedte volna. Azokból nem lesz püspök, azokból falusi plébános lesz, mert még a városoknak a közelébe se engedték őket. Hát persze iskolákról, ilyesmi, ezekről is beszéltek, de hát nyilvánvaló, hogy itt ebben a kérdésben a kommunisták számára az időhúzás volt a taktika. Ugyanakkor viszont mégis politikai tőkét is tudtak belőle kovácsolni, mert hogy utána a nyugati világ előtt is eladhatták magukat úgy, hogy kérem szépen Magyarországon milyen szép demokrácia van, mert hogy lám, az egyházak is szabadon tevékenykedhetnek, hiszen mindenhol van püspök, vannak papok, van hittanóra, lehet első áldozni, amiről beszéltünk. De ez már ugye az enyhülésnek az ideje, de pontosan ezért is enyhült a dolog, mert hogy voltak ezek a tárgyalások. Az állam pedig szépen kihúzhatta magát, mondom, hogy lám-lám, nálunk ilyen vallásszabadság van. De hát ugye elmondhatnánk mi, akik abban az időben még éltünk, hogy valaki jelentkezett kispapnak, rögtön vitték katonának. Szolgálja le a másfél évet, a mi időnkben annyi volt a sorkatonai szolgálat, ugye korábban 2 évet voltak még a tőlem idősebb atyák, na de az egy kicsit ilyen ideológiai átnevelő tábor is volt. Tehát ott azért...
Tehát az volt a cél, hogy jó, papnak akarsz menni, de eljössz másfél évre katonának. Itt egy picit azért megmutatjuk neked, hogy ne szeressed már annyira, jó Isten, most ilyen csúnyán mondom.
Hát az a helyzet, hogy volt olyan tisztünk, aki nyíltan ezzel kezdte, vegyék tudomásul, itt meg fogjuk törni magukat. Erre ment kell.
Most mai fejed, de nyilván azt mondtad volna, ha lett volna olyan bátorságom nekem, mint egyszerű Buda Péter bakának, akkor megmondtam volna, hogy próbálkozni lehet. De nem jött össze neki.
Egyébként alapvetően azt kell mondani, hogy nem jött össze, sőt hivatás erősítő volt hosszú távon, mert egyrészt abban az időben ki volt az a bolond, aki papnak jelentkezik. Tehát csak olyan, aki már azért, hogy mondjam, fölkészült rá lélekben, hogy ez nem a mi világunk olyan szempontból, hogy itt bennünket az állami részről nem fognak szeretni. Mondjuk én a piaristákhoz jártam Kecskemétre, ott a hittanárom dr. Tuba Iván, ő fölkészített bennünket ezekre a dolgokra, meg arra is, hogy nem kell tőlük megijedni, még akkor sem, amikor, hogyha behívnak a rendőrségre, és elmondják egy napomat, minden perc leosztásban, hogy mikor mit csináltam, azt mondja, uraim, akkor se kell megijedni, nem tudnak mindent, egyszerűen nincs kapacitásuk. Nem, ha ilyet csinálnak, az csak azért van, hogy megfélemlítsék magukat, vagy hogy megzsarolják, de igazából nem tudnak velünk mit kezdeni, úgyhogy bátorság. Úgyhogy így is mentünk a katonaság alatt, olyan jól összekovácsolódott az a kispapi társaságot, és voltak olyan atyák, itt nagyon ki kell emelni az egri szemináriumnak az akkori előjáróit, Dolhai atyát, Bosák atyát, akik ugye Marcaliban meg Lentibe, de legalább fél évente, 4 havonta Trabanttal eljöttek meglátogatni bennünket a vasárnapi látogatási időbe, és akkor ilyen kis beszélgetés, stb. Hát simán végiggyóntatták a csapatot. Tehát, hogy valami tartsák bennünk a lelket. Ez nem minden egyházmegyébe csinálták, de az egri egyházmegye, vagy az egri szeminárium ezt nagyon fontosnak tartotta, és örültek a többi kispapok is, mert olyankor minden kispapot oda hívtunk, tehát aki éppen nem volt szolgálatban, akkor jöhettek.
De jó.
Szóval gyóntunk, áldoztunk.
Kevés van
titokba,
már.
Titokba, katakomba egyházként éreztük magunkat, még egy kis romantikus feelingje is volt az egésznek. Tehát, hogy fiatalok voltunk, ugye 18-19-20 évesek voltunk akkor, és akkor az ember még az itt idealista, meg lelkes, meg minden, és akkor úgy éreztük magunkat, hogy mint az első üldözött keresztények, hogy most mi is itt vagyunk a prés alatt, itt vagyunk egy kicsit az oroszlánok között, a tisztek azok megpróbálnak bennünket kikészíteni, a többiek rá vannak állítva, hogy gondoljátok őket minél többet, és egy ilyen körülmények között mi összetartunk, kitartunk, és megerősödtünk.
Megerősödtetek, és nem voltatok magatokra hagyva, mert az előjárók...
Igen, meg volt még néhány más atya, elsősorban a Fokolár mozgalomból, ezek a Jávor Kalajos atyáik, akik szintén jöttek látogatni bennünket. Tehát most azért is mondom el a nevüket, mert azért a rádióban ez most meg fog maradni. És ezek az atyák, akik vették a fáradtságot, mert nyugodtan lehettek volna itthon is, vették a fáradtságot, hogy ezekbe a kispap katonákba erősítsék a lelket, érdemes, hogy elhangozzék a nevük többször is, ilyen narratív történelem szintjén, mint amit most csinálunk.
Pár perc maradt hátra az adásból, és azt gondolom, hogy mielőtt mi Szent II. János Pál pápa tevékenységéhez hozzáfognak, meg kell említenünk az előtte pápai trónuson 33 napig ülő pápát, ő pedig nem más, mint Első János Pál pápa volt, akinek nagyon egyszerű oka volt, hogy ilyen kevés ideig tudta ezt a pozíciót betölteni, sajnos meghalt, erre senki nem számított, de hogyha tényleg pár percben össze kellene a 33 napot foglalni, akkor melyek a legfontosabbak az ő életében?
Eleve a megválasztása, ugye amikor meghalt 6. Pál, akiről azt mondták, hogy ő az ilyen fontolva haladó pápa volt, a II. Vatikáni zsinatnak az ügyét próbálta tovább vinni, de óvatosan. Néha kicsit visszalépett, erről már beszéltünk az előző adásokban. Amikor ő meghalt, akkor úgy megint jött a kérdés, hogy igen, most hogyan tovább? Milyen pápa kell nekünk? Olyan, aki újra begyújtja a rakétákat, és akkor a II. Vatikáni zsinatnak a határozatait azt fölpörgetve igyekszik megvalósítani, vagy pedig maradjunk az ilyen kicsit fékezős haladásnál. Ugye ekkor még mindig az olasz bíborosok alkották a bíborosi testületnek a nagy részét, ami azt jelenti, hogy rajtuk múlik, hogy ki lesz a pápa. Viszont megosztott volt. Ugye a genovai érsek, aki a konzervatívabb vonalat képviselte, illetve a firenzei érsek, aki meg a haladóbbat, a gyorsítósabb tempót diktálta volna az egyházban, de látszott, hogy nem tudnak igazából döntő előnyt kovácsolni az egyik a másik javára, és ekkor a firenzei Benilli bíboros volt az, aki bedobott egy új nevet. Albino Luciani, a velencei patriárka, érsek, aki igazából nem tartozott egyik párthoz sem. Viszont egy nagyon jó lelkű, nagyon lelki pásztor, beállítottságú személy volt, és pontosan ez volt az, ami aztán nagyon gyorsan az ő javára billentette a mérleget, hogy legyen most egy igazi, tehát nem politikus kell most, meg nem olyan, akit próbál a pártok között egyezkedni, hanem aki teljes erejével lelkipásztori szemléletét erősíti föl az egyháznak. És így választották őt meg, és mivel nagyon tisztelte mind 6. Pált, mind 23. Jánost, ezért tette meg azt, hogy egy kettős nevet választott, és lett belőle János Pál, immár Első János Pál, mert hogy ahogy az előbb már elhangzott, 33 nap után ilyen szívroham elvitte. Persze ezzel kapcsolatban mindenféle konteú elméletek vannak, tehát mind a mai napig arról beszélnek, hogy meggyilkolták a pápát, mert hogy mégiscsak túlságosan a haladók oldalára állt volna, és így tovább. Ennek semmi bizonyítéka nincsen. Ugye amikor egy szentatya meghal, nagyon szigorú protokoll van, amit be kell tartani, hogy hogyan állapítják meg a halál beártját, milyen vizsgálatokat kell végezni, és így tovább. Úgyhogy korábban is voltak szív problémái, gyógyszert szedett, mégis váratlan volt a halál. Egyébként egy nagyon derűs személyiség volt. Tényleg egy csodálatos jó ember. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha tovább maradt pápa, mert gyakorlatilag neki alig maradt, ugye a megválasztás után még hetek telnek el, amíg megtörténik a beiktatása, tehát ő a pápai trónon egy fél hónapot töltött. És az alatt nem volt olyan nagy hordarajú esemény, amit megtett volna, de itt van a pápáknak a sorában, mondom, a maga múltjával, amit Velencében tett, szociálisan is nagyon érzékeny személyiségről van szó, nagyon értette a fiataloknak a nyelvét, és így módon egy picit előrevetítette a következő pápának a személyiségét.
Aki pedig nem más, mint 1978-tól Szent II. János Pál pápának hívjuk, akkor ugye majd II. János Pál pápa nevet veszi fel, de Karoly Voltila, aki szomszédból, mondhatom így, Krakkóból érkezett ide. Hát igen, ő egy különleges személyiség. Én azt gondolom, hogy talán sokan mondják így, hát a pápák pápája a 20. században. Szerintem nagyon-nagyon sokan szerették őt, illetve nem nagyon tudok olyat, aki ne szerette volna őt. Egy hatalmas személyiség volt, de majd vele a következő adásban foglalkozunk. Thank you.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést a Vatikán keleti politikájáról, valamint Első János Pál 33 napos pápaságáról, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 500